Kedves gyülekezet, ma is egy történettel szeretnék kezdeni. Mondhatnám, hogy gyerektörténet, de azért a felnőttek figyelmére is igényt szeretnék tartani. Talán már tapasztaltátok, hogy nem mindig elvont történeteket mondok, úgy értem, hogy elvonatkoztatottat. Nem sokszor bibliait, mert nem tudom, mi az, amit gyerektanítókkal már átvetetek, és nem akarok unalmas lenni. Ezért sokszor a saját életemből mondok el egy olyan történetet, ami szerintem tanulságos lehet. Ma is ezt szeretném tenni. Nem tudom, hogy mennyit tudtok az én múltamról. Én 4,5 éves korom óta járok gyülekezetbe, mármint adventista gyülekezetbe. Nem tudom, van-e közöttünk, aki 4,5 éves, vagy 4 vagy 5 éves, az még belefér? Van. Van egy 5 éves, azt tudom, azért is kérdeztem, mert a... De van itt más is, aki valahol ott van időben. Tehát ugye el tudjátok képzelni ti magatok is, hogy én annyi idős koromtól járok gyülekezetben, mint most, akik itt 4 vagy 5 évesek. Egyedül nevelt fel anyukám, ez azt jelenti, hogy én is egyedül voltam, nekem nem volt testvérem, meg sajnos ő is egyedül volt, mert szüleim elváltak, apukám nem velünk lakott. Amiből az is következett, hogy nem bővölködtünk pénzben, anyagi javakban. Amihez az is hozzájárult, hogy az anyukám szombaton nem vállalt munkát ugye a hite miatt, és az akkor eléggé nehéz helyzetet teremtett, nem volt ilyen szabadság, mint most. És ezen a háttéren történt, hogy azért felnőttem, mint látjátok, aztán 18 éves lettem, és mikor befejeztem az iskolát 18 éves, akkor elmentem egyetemre Budapestre, mert ott tanultam, közgazdaságtan tanultam. És az egyetemen történt velem az, hogy ugye akkoriban, akik felnőttek, azok jobban tudják talán, hogy volt olyan, hogy húspénzt fizettek, ha emlékeztek rá, tehát valamit az állam kompenzált a húsárakból, akkor is egy vegetáriánus volt az ember, meg fizettek ösztöndíjat, meg hát apám is fizetett még után, tehát gyakorlatilag önfenntartó voltam így az egyetemen anyagilag, hát nem is tudta volna máshogy a család. És megmondom nektek őszintén, én ilyen ember voltam, hogy amikor minden hónapban kifizette az egyetem azt a pénzt, amit kifizetett, akkor ilyen első 3 napig tartott, tehát 3 napig volt pénz, tehát mindig első nap nyitáskor ott voltam, tehát ezt nem tekintettem játéknak. Én minden évben kiszámolták, és bocsánat, ösztöndíjat is kaptam, ugye ezt nem mondtam, hogy elég jól tanultam, ösztöndíjat is kaptam. Több helyről jött tehát össze ez a pénz, és az a lényeg, hogy amikor egyik fél évben kiszámolták, hogy akkor mennyi jár, akkor rosszul számolták ki. Képzeljétek el, hogy többet kaptam, mint ami járt volna. Hát ezt én kiszámoltam, tudtam, hogy mire számítsak. És akkor mentem a pénztárba, akkor a több pénzt adtak. De nem is kevéssel, már nem emlékszem, de szóval nem pár forinttal, hanem úgy nagyságrendileg, 20-30%-kal többet adtak. Nem tudom, ti mit csináltatok volna. Ilyenkor sok ember örült volna, hogy kerekebb a világ, ugye, hogy milyen jól alakulnak a dolgok. Legalább fél évig, de aztán újra számolják. Én, tudjátok, mit csináltam? Én bementem a dékáni hivatalba, ott intézték a mindenféle ügyeket, tanulmányi ügyeket, anyagi ügyeket. Piroskának hívták a hivatal vezetőt, mondtam, hogy Piroska, azért jöttem, mert gond van. Hát mondja, hogy mi a gond? Hát mondtam neki, hogy az a gond, hogy több pénzt kaptam, mint ami járna. Úgy nézett rám, mintha a Holdról jöttem volna, vagy bármilyen égitestről, mert az volt a megszokott, hogyha valaki ilyen helyzetbe kerül, akkor hát örül neki és nem szól. Én meg szóltam. És tudjátok, mi lett a következménye? Hát az, hogy kevesebb pénzt kaptam, de annyit kaptam, amennyi jár, tehát az képest kevesebbet, viszont megjegyeztek, jó értelemben véve, tehát ez azért az embernek, nem azért csináltam, nekem ez volt a természetes, de a javamra vált. Azután valahányszor bementem a dékáni hivatalba, rögtön azt mondták, hogy mit segíthetnek. És a tanúság az azt szerintem, és szeretném megfogni, hogy a gyerekek is jól értsék, hogyha olyan dologhoz jutunk hozzá, pénzhez vagy máshoz, amit nem nekünk szántak, de hozzánk kerül, akkor az a becsületes, hogyha nem tartjuk meg, hanem szólunk. Az is lehet, hogy azt fogják mondani, hogy most már mindegy, maradjon, ha valakinek ehhez joga van, az mondhatja. De ha mi tudjuk, hogy azt nem nekünk szánták, akkor ne vegyük el és ne hallgassunk róla, hanem szóljunk. És csak annyi még a felnőttek kedvéért mondom, hogy nem veszíti el az ember azt, amit így visszaad, mert az Isten az sokféleképpen kipótolja. Nem függ össze nagyságrendben, időben sem, mert most a héten történt velem, és már rég voltam 18 éves, azt látjátok, tehát ez a történet nem mai történet volt. Héten be kellett menjek, képzeljétek, egy autókereskedésbe, mert kiégett a féklámpám, és nem soká vizsgára megy a kocsi, mondom, elintézem. Nem tudom, tudjátok-e, mennyibe kell egy féklámpa izzó, tehát ilyen 100, vagy ha nagyon drágán adják, akár 150 forint is lehet. És Nem tudtam, milyen kell bele, megálltam egy ilyen nagy kereskedőnél, és nagyon rendes volt a fiatalember, mondta, hogy kijön, megnézzük, mert nem egy egyértelmű a számítógép alapján, hogy milyen való bele. Kijött, kivettük, megnéztük, bement, megkereste, jön. Gondoltam, hogy akkor már veszek kettőt, tudtam, hogy ilyen, hát nem drága dolog legyen. Odaadja, mondom, hogy mennyivel tartozok, azt mondja, hogy semmivel. Nem tudom, voltatok-e már így boltba mostanában, hogy bementek, azt nem kell fizetni. Hát mondom, hogy ne vicceljen már velem, hát a dolgokat részboltban nem tudom. Azt mondja, az az igazság, hogy 10-es kiszerelésben van, annyit úgyse fogok venni, ő meg nem tud kiszámlázni. Egyet vigyem, mert aztán használja meg egészséget. Ez megtörtént velem a héten, képzeljétek el. Ezt most csak azért tettem a másik történet mellé, hogy ne csak azt lássuk, amikor valamit elveszni látunk az életünkben, mert sokszor kapunk az életbe tényleg dolgokat, ajándékokat. Ugye tanulság marad, legyünk mindig becsületesek, ha valamit nem nekünk szántak. 4 éves korunkba, 5 éves korunkba, 50 éves korunkba, akkor szóljunk, hogy tudjanak róla, és döntsék el, hogy végül nekünk szánják-e, vagy nem nekünk szánják. Hát ez lett volna a mai tanúság, amivel készültem, de készültem igével is, úgyhogy köszönöm a gyerekek figyelmét, továbbra is köszönöm, különben szabad figyelni gyerekként is, és olvasom az alapigét magához, az Isten tisztelethez, az ige hirdetéshez. A mai alapigénket Ézsaiás könyvéből olvasom, az 55. fejezetnek a 9. versét. Az 55. fejezetnek a 9. versét olvasom. Ismerős lesz nektek, majd meglátjátok, hogy az egész témánknak ez adja meg az alap hangját. Így hangzik itt Isten igéje, ő maga szólal meg, mint egy megszólaltatja a proféta, mert amint magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én utaim, mondja Isten, a ti utaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál. Hatásos, erős beszéd, nem? Azt mondja, amennyivel magasabban van az ég a földhöz képest, hát azért az magasabban van. Azt mondja, annyival magasabbak az én utaim, az én megoldásaim, az én eljárásaim, annál, ahogyan ti megoldotok dolgokat, és az én gondolataim a tijeiteknél. Emelkedettebbek, ezt ugye így mondjuk egy ilyen szép kifejezéssel. Engedjétek meg, hogy mert az ígére térnék, meg a következményeire, egy kicsit ismételjünk, visszaemlékeztessek. Nem tudom, emlékeztek-e rá korábban, amikor itt voltam, ugye mostában úgy voltam itt, hogy asszisztáltam, ugye? Tamással voltam itt, meg Ernővel is voltunk, tehát azért voltak szünetek. Örültünk neki, csak hát ha még emlékeztek, amikor én voltam igét hirdetni, akkor arról beszéltünk, hogy Isten elhívott minket a szolgálatba, ennek meg kell keresnünk a módját az életünkben, és ígértem, hogy ez egy sorozat lesz. Emlékeztek erre? Igen, mi is egy képzésen vettünk részt, és részben feladatként is kaptuk, de én teljesen azonosultam ezzel, hogy a tanúságait meg kéne osztani, és közösen gondoljuk végig. Ha emlékeztek rá, akkor arról beszéltem a Római Levél 13. fejezet alapján, hogy Pál kifejti, hogy igen, nagy felelőssége van az egyes embereknek, hogy igent vagy nemet mondanak az evangéliumra. Ez igaz. De nekünk meg nagy felelősségünk van abban, hogy az embereket abban a helyzetbe hozzuk, hogy tudjon igent vagy nemet mondani. Miképpen hallanának? Prédikáló nélkül. Emlékeztek rá? Tehát ez a szakasz a római levélben nem az ige hallgatójának a felelősségéről beszélt, hanem azok felelősségéről, akik ismerik az igét, és az a dolguk, hogy megosszák másokkal. Ezek vagyunk mi. Erről volt szó akkor, hogy emlékeztek rá. Akkor utaltam is idézetekre, most egy kicsit még az ismétlés jegyében hadd olvassak kettőt. Egyet a Jézus élete című könyvnek a 142. oldaláról. Azt írja itt Ellen White, hogy annak érdekében, hogy Krisztushoz hasonló jellemre tegyünk szert, részt kell vennünk a munkájában. Tehát sosem leszel Krisztushoz hasonló, ha őt csodálod, csak idézőjelbe, ha őt próbálod követni, utánozni, az életedben megteszed, hogy mit tenne Jézus, de ez nem történik, ez mind jó, amit elmondtam különben, de ha nem történik meg a mások iránti szolgálatban, az evangélium szolgálatában is ugyanez, tehát ezen kívül akarod Krisztust követni, sosem leszel olyan, mint ő. Ez egy erős mondat, nem? Tehát amíg a szolgálatban nem azonosulsz vele, addig nincs remény rá, hogy hozzá hasonlóvá légy, pedig elvileg a mi megtérésünk, a mi döntésünk az arról szól, hogy ilyen Krisztus tekintem példának, és olyan akarok lenni. Egy másik idézet, ez a Nevelés című könyv 207. oldaláról. Azoknak, akik győzni fognak, le kell mondaniuk önmagukról, vagy meg kell tagadniuk magukat, szerintem talán ez egy pontosabb fordítás lenne, és az egyetlen dolog, ami ennek a nagy munkának az elérésében segít, mit mond nagy munkának, nem az evangélium hirdetést itt, hanem azt, hogy magamnak nemet mondani, megtagadni magamat, ennek a nagy munkának az elérésében azt mondja, egyetlen dolog segít. Mi lehet az, ami segít legyőzni magunkat? Az, hogy intenzíven mások üdvösségében legyünk érdekeltek. Ez egy elég világos beszéd. Vágy testvérétől ehhez szoktunk, nem? Tehát, hogy nincs hímezés, hámozás, meg bizonytalansága, mondod, azt mondja, hogy figyelj, szükséges, hogy legyőzd magad, ezt egyféleképpen tudod megtenni, ha elkezdesz másokat szolgálni. De logikus is, nem? Logikus is. Volt még egy megállapítás, ez nem Whitey, hanem az előadó testvérünk, kollégánk, aki tartotta, ő mondta nekem, nagyon tetszett, egy pár dolgot majd idézni fogok egyébként, tehát tényleg átadok csak. Azt mondta, hogy Isten megoldhatta volna a bűnösök megmentését a mi közreműködésünk nélkül is. Igaz vagy nem igaz? Hát, vagy mindenható, vagy nem. Akkor miért nem azt a megoldást választotta? Akkor miért ezt? Most nem térek irány, nyilván azért, mert ez volt a szándéka, ezt tartotta helyesnek, ezzel tisztelt meg bennünket, meg ezért a két mondatért, hogy azt mondta, hogy erre szükség van, hogy minket is bevonjon, a mi üdvösségünkhöz is szükség van ahhoz, hogy mások üdvösségén munkálkodjunk. Emlékeztek rá, hogy mondtam azt hiszem akkor is, hogy sokszor sopánkodunk, hogy milyen a világ, de mit tettünk azért eddig, hogy más legyen. Itt arról beszélgettünk ebben a csoportban, most a szombatiskolában, hogy nem egyszer van olyan, vagy volt olyan, vagy vannak olyan helyek, ahol van ilyen, mindig próbálok árnyalatot fogalmazni, hogy valaki bejön a gyülekezetbe, és valami kivetni valót találnak esetleg a megjelenésében, de úgy, hogy vendégként jön be, tehát nem tessék. És akkor hogy gondolkozzunk épp ésszel, hogy hát ő nem tartott, ő nem tudja, ne készet várjunk. Mi legszerűen, és azt szeretnénk, hogy készen jelentkezne, hogy ő már mindent tud, mindent megértett, és kéri, hogy kereszteljék meg. Van ilyen, mert egy kollégám mondta most, hogy Erdélyben voltunk, egy romániai lelkész testvérünk, hogy az ortodoxok körében van, hogy nézik a tévét, mindent neten, tehát már végigveszik az egy, és akkor jelentkeznek keresztségre, hogy... hát ők az adventizmust ugye megértették, tanulták, tehát nyitottságukra utalt ezzel különben. Azt mondja Pál apostol, hogy miképpen hallanának prédikáró nélkül. Hogyan változzanak meg az emberek, ha senki nem beszél nekik Krisztusról. Főleg nem úgy, hogy meggyőző is legyen. Tudjuk mi is, hogy adatot nekünk feladat, elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket. Ismeritek ezt az igét, ez a nagy missziós parancs. Mit jelent tanítványá tenni? Az, hogy elmondjuk nekik a hitelveket, az már tanítványá tevés? Bocsánat, nem vagyok mindig ilyen provokatív, csak most így sikerült. Az nem az. Az, hogy átveszem velük alaposabban a hitigazságokat, az, hogy bibliaórákat tartunk, adunk, veszünk, az még nem az. Tanítványát tenni azt jelenti, hogy megmutatni a Krisztussal járást és bevonni az illetőt. Amit János apostol mond a levelében, hogy amiképpen láttuk, tapintottuk, hallottuk, azt akarjuk, hogy nektek is ez a közösségetek legyen. Emlékeztek így írja le? Hát ez a tanítványság. János apostol, meg Péter apostol, talán őket ismerjük a legjobban. Szerintetek ők mennyire voltak Krisztus tanítványai az elején? Jó szándékú emberek voltak?
Igen.
Azok hittek benne?
Igen.
Szerették?
Igen.
Ez mind igaz ránk is szerintem. Én bízom bennetek, meg magamba is ennyi. De azért valami volt, ami nem mindig sikerült, ugye? Emlékeztek, Péternek is voltak azért gondjai. János is volt, hogy mondta, hogy esetleg... Mit is akart kérni már felé? Tüzet, ugye? Tüzet akart kérni. Igen, meg a jobb és bal felülés. Tehát ez azért arra val, hogy lehet, hogy többet jelent tanítványnak lenni annál, mint ahol ők tartottak a 3,5 év elején. Megkockáztatom, hogy akár a végén is. Azután lettek igazán tanítvány. Akkor lehet, hogy még a mi állapotunk is alulról súrolja, hogy finoman mondjam, a tanítványt. Tehát többet jelent tanítványnak lenni, mint amit mi tapasztalunk, vagy beleértünk. Ezt nem bántásotokra, ezt inkább ösztönzésünkre mondom, ha elfogadjátok. Azt is mondja ez a missziós parancs, hogy minden népeket tegyünk tanítványokra. Melyik az a minden nép?
Minden.
Ugye a világegyházunkra a világmisszió bizatott, azt tudjuk. Mi egy része vagyunk. Ugye kézenfekvőnek tűnik, hogy a minden népből nekünk legközelebb az esik, ahol lakunk. Ugye, és hát ez így is van, ez érthető. Azért nekem van egy olyan kérdésem, hogy azon belül a minden nép az nyerhet további értelmet? Tehát most itt beszélgettünk a szombatiságban, ez a fő téma része, ahol biztos ti is beszéltetek a másik csoportban erről, hogy most a Jézus korára visszatér, most a farizeus beletartozik a minden népbe, vagy nem? Az írástudó beletartozik-e? A vámszedő beletartozik-e? A parázna beletartozik-e? Tehát, hogy egy vérszerinti népen belül, egy társadalom belül is lehetnek olyan rétegek, hogy lehet, hogy nem gondolnánk rá. Tehát nem csak földrajzi fogalmat jelent a minden nép szerintem, hanem sokkal csalókább, nekünk könnyen becsapódunk, hogy talán ott egy egységen belül is van mindenféle nép, és mi erre vagy arra nem gondolnánk. Itt mondtam már nektek itt az előző órában, akik itt voltatok, hogy csütörtökön már az Aténban jártunk Pál apostollal a másik bibliakörön, tehát a Nyergesújfalusi bibliakörön, és Pál apostol, most figyeltem fel arra, hogy gyakorlatilag ő Aténból ment Korintusba. És itt mondtam is nektek, bocsánat, ilyen modernül fogalmazok, hogy ha lehetett volna fogadásokat kötni, mint a sportfogadásnál, mi lesz az eredmény, akkor Aténnál mit tippeltünk volna, és Korintusnál mit tippeltünk volna. És én szerintem nem tévedek használni, legtöbb azt mondom, hogy ha valahol, az ókori világban valahol kell, hogy visszhangja legyen az evangéliumnak, ahol van egy szellemi fellegvár, ami Atén volt, ott vártunk volna eredményt. És ahol esetleg azt mondtuk volna, hogy hát, becsületből oda is el kell menni Korintusba, de hát ez egy kikötő, mégis könyörgöm, hát az egy milyen hely, ott nem vártunk volna eredményt. És tudjátok, hogy mi lett a vége? Hát Aténban nagyjából, nem azt mondom, hogy semmi, de minimális. Tehát, hogy majdnem név szerint sorolja, hogy kik tértek meg, annyira gyér volt az eredmény. Korintusban Pál apostol magát is megkísértette azt, hogy talán nem ez az a hely, ahol az evangélium gyökeret fog verni. És mi volt a válasz? Emlékeztek, szó szerint mit kapott a látomásban? Sok népen van ebben a városban. Ez Korintusra mondta az Úr, ahol mi nem gondoltuk volna. Aténra mondott ilyet? Nem, semmi. Aténban írt levele Pál apostol? Kinek írt volna? Ugye annak az egy-kettőnek valahogy máshogy oldották, mert az szórvány volt, ma úgy mondanánk, az aténi szórvány. És hol volt a gyülekezet? Korintusban. Oda kettőt is írt. Jó, hogy voltak azért helyreigazítások a levélbe, tehát nem egy ilyen dicsérő levelek voltak, ezek azt nem lehet mondani, de értitek, hogy miről beszélünk, hogy a minden népbe a korintusiak is beletartoznak. Mi Aténra gondoltunk volna, Korintusra nem. Ez tanít bennünket, úgy gondolom. És ez átvisz bennünket arra a fő vonulatára is a mai gondolatmenetünknek, hogy azt mondja a Pál apostol, hogy miképpen hallanának pedig prédikáló nélkül, de az én kérdésem az, és hozzácsatolnám, hogy na de hogy, elég az, hogyha prédikáljuk, vagy nem mindegy, hogy prédikáljuk. Létezhet olyan, hogy mi prédikálunk, ő hallja, a szavakat hallja, talán még a fogalmakat is érti, de nem fogja meg és nem indítja meg. Magyarul nem elég formailag eleget tenni annak, hogy mi prédikáljuk az evangéliumot, hanem úgy kell prédikálni, hogy az illetőnek a legnagyobb esélye legyen arra, hogy őt az megragadja és megindítsa. Miért nagy kihívás ez? Emlékeztetnék az alapigénkre, most érünk vissza az alapigére. Mit mondott? Azt mondta az Isten, hogy amiképpen magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, az én gondolataim a ti gondolataitoknál, és ehhez képest most azzal bízlak meg titeket, hogy ezeket a gondolatokat, az enyémet vigyétek el Korintusba, Fehérvár csurgóra. Értitek, hogy mire gondolok? Hogy az Isten maga állapítja meg, hogy egy áthidalhatatlan, hatalmas távolságban az ő gondolati, lelki szintje meg az emberé között, és nekünk azt a feladatot adta, hogy vigyük el az üzenetet az embereknek. Érthető, amit mondani szeretnék? Ez azért nem kis kihívás, nem? Így még nehezebbnek tűnik. Mert eddig csak földrajzilag értettük, hogy minden néphez, ugye, hogy az is nagy dolog, de itt még nagyobb a kihívás. Éppen ebben rejlik a feladat igazi nehézsége, hiába küldettünk mi mondjuk a magyar emberekhez, azt hiszük, hogy az olyan kézenfekvő, itt vannak, itt vagyunk, de ettől még nagy kihívás, hogy hogyan mondjuk el nekik. Mindig is kihívás volt, és mindig is az marad, mert egy korszakon belül is élhetünk annyira különböző feltételek között, hogy alig értjük meg egymást. Láttatok ti már olyat, hogy egy családban, egy emberi közegben, egy parlamentben mondjuk, bocsánat a példáért, ketten beszélnek magyarul, és látszik, hogy nem értik egymást. Láttatok már ilyet? Mindennapos. A beszélt nyelv közös, a közös értelem mégis hiányzik belőle. Hogy lehet ezt áthidalni? Ami az egyik helyen működik az evangelizációban, az a másik helyen nem működik. Nekünk mesélték valamelyik beszélgetésen, nem tudom, egy képzésen, hogy Dél-Amerikában nagyon nagy eredményt érnek el evangelizátoraink, az egyház evangelizátorai, és Skandináviában nem annyira. És akkor finoman fogalmaztam. És megszületett a hatalmas gondolat, hogy hozzuk el a dél-amerikaiakat, a kollégák, tehát az egyházunk evangelizátorait Skandináviába. Egyetleg elhozták őket, és egy pár hónapig ott dolgoztak, és hát nem tudom, nekünk valahogy így mondták, hogy depressziósan mentek haza. Mert hát nem voltak felkészülve arra, hogy teljesen más a közeg, annak az affinitása, a befogadókészsége, mint egy latin kultúrában, ahonnan ők jönnek. Ez is azt bizonyítja, ez csak egy példa arra, amit kézenfekvő, hogy nem biztos, hogy ami egy helyen működik, az a másik, ami ugyanúgy működik, vagy változtatás nélkül működik. Mi a helyzet ma? Magamnak ezt a mondatot jegyeztem le, hogy ma más korban élünk, mint Ábrahám kora volt, mert más. Más, mint Jézus kora volt, de tovább megyek, a mai kor más, mint az a kor volt, amikor mi fiatalok voltunk. Még ennél is fiatalabbak, hogy pontosabban fogalmaztak, mint most. Így van?
Igen,
jó. Igen, Bandi aranyos volt, szóval is elmondta, hogy mikor fiatal volt, aztán mondta, hogy mégis most is fiatal, azért vigyáztam ennyire. Az ugye nem kérdés a ti számotokra sem, hogy Ábrahám az egy teljesen más kor volt. Most nem az, hogy jobb volt vagy rosszabb volt. Másfél emberek vették körül, tehát más volt. De azért nem nehéz belátni azt, hogy Jézus is 2000 évvel ezelőtt egy merőben más közegben élt, mint mi. Az a zsidó nép volt, az akkori zsidó nép volt, most nem ragozom, az akkori római birodalom részeként más volt. De azért azt is elfogadjátok, hogy amikor mondjuk 30 évvel ezelőtt még fiatalabbak voltunk, de 20 évvel ezelőtt is, más volt ez a világ? Ez az ország, ahova küldettünk?
Teljesen más volt.
Hát ha csak a rendszerváltást veszük, az azért ez egy abszolút fordulópont volt minden szempontból, nem csak gazdaságilag, de azóta is más. Teljesen más. Szoktam mondani, hogy attól is más, hogy azóta felnőtt egy felnőtt nemzedék. Hát, aki akkoriban született, az most 20 éves elmúlt. Tehát ők már fiatal felnőttek. Kedves gyülekezet, a mai kor az más, mint a korábbiak voltak, a saját korábbi életszakaszunk, hát társadalma is. Ma nem úgy van, mint régen volt. Mondok példákat, ez még egy rendszerváltás előtti világhoz viszonyítva is megáll szerintem. Nem mindig az, most látom az első szpont, nem ilyen. Azt mondja, hogy ma nem úgy van, mint régen volt, mondjuk a középkorban is, hogy alapvetően az egész társadalom vallásos, még ha nem is egy hitet vall. Ugye, mert így volt. Tehát voltak katolikusok, protestánsok, mondjuk már a reformáció után, de az, hogy a zöme az embereknek valahol tudja, hogy van Isten, szóba áll vele, a maga módján kezeli ezt a helyzetet, ez igaz, nem? Ma nem mondhatjuk azt, hogy az emberek zöme hisz az Istenben, mert nem egy ilyen korban élünk. Ma nincsenek általános értékek, amit mindenki elfogad. Régen voltak. Régen szégyen volt elválni, mondjuk, ugye? Még 100 éve is azt lehet mondani. De nem ez a legfőbb, csak ez egy jó példa, azért mondtam. De ha már házasságot mondtam, ma meg mindenféle házasságpolgár jogok, mert nem részletezem most a helyzetre tekintetet, de nem olyan egyértelmű már, mint régen volt, hogy kik alkotnak házasságot, értitek, hogy mire gondolok. És ma ez van, sajnos. Nem tudom, hogy mennyire olvastok sajtót, én főleg a netet olvasom, néha csodálkozom, hogy milyen szavak vannak leírva. Tehát régen ezt nem volt illamos szóban sem. Ugye volt ilyen, tudjátok, hogy nyomdafestéket nem tűr valami. Ma ott tartunk, hogy gyakorlatilag leírnak kifejezéseket, szavakat. Szóval egyszerűen úgy furcsálja az ember. Úgy tűnik, hogy a középkor után volt egy felszabadulás, ez a liberális vagy felvilágosodás mint irányzat, és az történt, hogy az inga az túllendült, és ez most már több, mint kéne. Ezt talán kimondhatjuk így. Most ez mindez azért fontos, mi egy ilyen világban élünk, ha nem vettük volna észre. Persze való észrevettük, a kérdés, ezt érezzük mi hétköznap, amit elmondtam, csak az a kérdés, hogy mi ennek a következménye arra nézve, hogy mi hogyan közelítjük meg az embereket az evangéliummal. Ha ekkorát változott a világ, akkor működhet-e az, hogyha mi ugyanazt csináljuk, amit 30 éve csináltunk. Az, hogy az embereket elérjük. Működhet-e az, amit nem is mi csináltunk, hanem az előttünk élő adventista nemzedékek csináltak? Nem azt mondom, hogy nem jó, amit csináltak, csak meg kell nézzük, hogy ma változtatások nélkül tud-e az működni egy ilyen közegben. Ugye a mai világot úgy nevezik, hogy pluralista. Nem tudom, Priyadaki, mit jelent ez a szó, hogy egy idegen szó, a plurál az többes számot jelent. Tehát a többes számúság. Amit mondtam, hogy ma nincsenek objektív értékek, minden szubjektív. És tiszteletben kell tartani, hogy ő így szereti. Ő meg úgy szereti. És tudod, mi a legrosszabb? Hogy ez be tud jönni az egyházba is, hogy én így szeretem, te meg úgy szereted. Vannak, akik azt szerint választanak egyházat maguknak, tehát vallást, de vannak, akik azon belül gyülekezetet is, hogy hol érzi jól magát. Mert ez vált a legfőbb irányelv, hogy ahol én jól érzem magam, az a jó. Nem az a cél, hogy hol lehet a feladatom, vagy milyen helyet foglaljak el, hanem ami nekem tetszik, abból áll össze, abból építem össze a világomat. Van egy ilyen kifejezés, néha hallom, hogy összelegózni valamit, nem tudom, és hogy a legó az a kis gyerek építőkocka, és hogy valaki úgy rakja össze magának az életét, meg a gyülekezetét, meg a gyülekezet életét, hogy ami neki tetszik, olyan köveket épít bele, ami nem tetszik, az kihagyja. És egy ilyen társadalomban élünk, amelyik ezzel az igénnyel él, és ezt várja adott esetben az üzenethirdetés gyanánt is. Ugye azt mondtam, hogy más ez a kor, mint Ábrahámé volt, ez igaz. Más ez a kor, mint Jézusé, ez igaz. Más ez a kor, mint amikor mi fiatalabbak voltunk, ez igaz. De akkor van ennek a kornak neve a Bibliában? Van. Azt mondja, hogy a Noé idejéhez lesz hasonló, meg a Szodoma és a Gomorra. De hát ennek is van neve. Ez az a kor, amiben élünk, és a kérdés az az, hogy megtehetjük-e, hogy ennek, erre nem vagyunk tekintettel, amikor missziót végzünk, amikor a misszióról gondolkozunk. Azért nem mondom azt, hogy missziót végzünk, mert jó lenne megszoknunk azt, hogy nem úgy vagyunk, mint az egyenruhások, hogy most szolgálatban van, most meg nincs szolgálatban. Tehát nem akkor végzünk missziót, amikor meghirdetjük mondjuk az előadás sorozatunkat. Tehát a hívő embernek nem a gyakorlata, hanem az életszemlélete a misszió. Tehát megtehetjük, hogy nem vagyunk tekintettel arra, hogy milyen világ vesz bennünket körül. Bocsánat. És ha nem tehetjük meg azt, hogyha esetleg ez a ti válaszatok is, akkor mit tegyünk annak érdekében, hogy átadjuk az evangéliumot, de a világhoz szabottan, ugyanakkor úgy, hogy ne csorbuljon az, amit mondunk az evangéliumról. Érzitek ennek a szükségességét, meg a nehézségét, meg a felelősségét? Hogy nekünk a mikorunk emberét kell elérni, ehhez mérten, de úgy, hogy amit mondott az Isten, az üzenet, az nem csorbulhat. Erre van egy kifejezés. Nemrég megkért a Szilvási József testvér, hogy segítsek, mert az egyik könyvet, amit készített a képzésünkre, már megszorult időben, és akkor ketten fordítottuk le, ő az egyik félét, én a másikat. Szóltam is neki, hogy bajban vagyok egy szóval, mert még ezzel nem találkoztam angolul. Aztán kiderült, hogy úgy kell hagyni, ahogy van, nem bántjuk, tehát magyarul. Úgy szól, hogy kontextualizálás. Ez egy szép magyar szó, nem mondhatom, hogy régi, de értitek talán az értelmét. Ugye mit jelent a kontextus? Ezt már hallhattátok, ez is idegen szó, de ezt szokták használni. Az azt jelenti, hogy ha valamit olvasol, ne önmagába értelmezd, hanem figyeld meg a szövegkörnyezetét, vagy ha elhangzik, tehát nem csak írásban. Tehát, hogy valami értelmet igazán akkor nyer, hogyha tudod azt, hogy mi veszi körül, miről volt szó, mi a szöveg összefüggés. Ugye magyarul a szöveg összefüggés, azt hiszem a kontextusnak ez a megfelelő. Amiről most beszélünk, az ennek az ellenkezője. Nem megértened kell a szöveg összefüggés alapján valamit, hanem amit te mondasz, az isteni üzenetet, azokat a magas gondolatokat, úgy kell átadni, hogy te kontextualizálsz, szöveg összefüggésbe helyezel, tudnék abba a fogalmi összefüggésbe, amiben az az ember gondolkodni tud, mert ő egy ilyen világban nőtt fel és ebben él. Ez érthető így?
Igen.
És fontos, nem? Mert különben mi fog bekövetkezni, amit Pál apostol ír a nyelveken szólásnál, emlékeztek rá, hogy idegen leszek a hallgatónak. Ismerős ez a fogalom? Ott arra mondja, hogy ha nyelveken szólsz, azt nincs, aki megmagyarázza, akkor idegen leszel a hallgatónak. Szerintem ez megtörténhet úgy is, hogy magyar nyelven beszélsz, az összes fogalmat ismeri, de nem érti, hogy mit mondasz. Idegen leszel a hallgatónak. Tehát létfontosságú az, és ebből következik, hogy mi az Isten gondolatai magasak, az emberi gondolatok meg földhöz ragadtak. Mi szerintem hívő emberekként, ez az én véleményem, valamelyest már emelkedtünk az isteni gondolatok hatására az évek során. Mi valahol a kettő között vagyunk, még szerintem nagyon közel a földihez, de... És a mi dolgunk az az, hogy ebből a helyzetből, hogy az Istent egy kicsit már ismerjük, meg a gondolkodásmódunk átalakult, segítsünk azoknak az embereknek megérteni az evangéliumnak legalább a lényegét, akik még ott sem tartanak, mint mi. Jól mondom szerintetek? Szerintem jól mondom. Tehát, hogy, már bocsánat, csak azért, hogy ez próbáltam úgy, hogy érezhető legyen, vagy érzékelhető. Tehát az a felelősségünk, hogy ne egyszerűen hirdessük az evangéliumot a magunk módján, hanem még ráadásul azt is keressük bölcsen, hogy abban a közegben hogyan hangzik. Mondok egy példát, csak most jutott eszembe, nem vagyok orvos, nem is készültem soha, de azért egy-két dolgot úgy sejtek. Én azt figyeltem meg, hogy ha egy orvos gyógyszert ír fel, az adagolásnál figyelembe veszi azt, hogy gyerek vagy felnőtt. Sőt, vannak olyan gyógyszerek, hogy úgy vett észre, hogy a testtömeget is figyelembe veszik, mert a hatást annak arányára, ugye jól mondom, mert te jobban tudod. Akkor tulajdonképpen az orvos is kontextualizál, ha azt veszem, mert nem azt mondja, hogy kérem, ez a vegyület a megoldás, tehát megvan a gyógyszer, hogy mit fog használni, azt mondja, azon túl, hogy ez a vegyület, még arra is figyelni kell, hogy akinek adja, az hányadánál mondjuk a test méretét tekintve, vagy van, hogy megkérdezik, hogy szenvedsz-e valamilyen betegségben, szedsz-e már gyógyszert, vagy mit terhes-e, vagy ismeritek ezeket, nem? Tehát az van, hogy ugyanaz a vegyület, de annál az embernél figyelembe kell venni egyéb tényezőket is. Ezt csak azért mondtam bátorításként, hogy ne jegyetek meg, hogyha fárasztó az, hogy nem elég mondani az evangéliumot, még arra is figyelni kell, hogy kinek mondod. Figyelj, ez minden hivatásban így van. Még arra is figyelni kell, igen. És ez így természetes, és így van rendjén. Azt írja Ellen White, csak szóban idézem a lényegét, biztos ismeritek ezt a... Nagyon, nekem nagyon tetszik ez a megállapítása. Azt mondja, hogy nincs két egyforma ember. A neveltetésünk, a születésünk, tehát annyira meghatároz bennünket az élet körülményeink, hogy felnövünk, hogy ezért nincs két egyforma ember. És azt mondja, hogy ezért nem lehet a hitben sem erőltetni egymásra dolgokat, mert más oldalról közelíted meg egy kicsit az Istent is. Emlékeztek, ez a ennek is van egy szöveg összefüggése, ez a szöveg összefüggése. Miért érdekes ez? Azért, mert ne keressük a másikban a saját normáinkat, ugye ez az ő szöveg összefüggés, én meg arra használom, hogy ellenkezőleg vegyük figyelembe az ő fejét, helyzetét, lelkét, amikor az evangéliumot mondjuk, mert csak úgy fogjuk a célt elérni. Nekünk nem az a célunk, hogy elmondjuk, amit el akarunk mondani, aztán ha nem reagál rá, akkor leverjük a port a lábunkról, hanem nekünk az a célunk, hogy az az üzenet célba is érjen. Ti is tudjátok, hogy van olyan felekezet, hogy mondják a magukért, aztán azt mondják, hogy ha te erre nem vagy vevő, akkor leverik a port a lábukról, ilyen formálisan is van ilyen. Mi azért nem így vagyunk vele. Nekünk célunk van. Az, hogy megértse. Az, hogy a lehető legjobb eséllyel tudjon érdemben válaszolni az evangéliumra. Isten szemmel láthatóan nem akar bennünket uniformizálni. Nézzetek körül, nem vagyunk egyformák. Lényegében igen, gyakorlatilag nem. Elég a külsőnkre nézni. Ebből az is keletkezik, hogy mi se akarjuk uniformizálni egymást. Ugye? Hogyha ő nem tette, akkor mi se erőltessük ezt. És vegyük figyelembe ezeket a különbségeket. Nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, hogy tudjátok-e, hogy azt hiszem Gary Chapmannek hívják, ilyen tanácsadó gyereknevelési könyveket írt, és ő ír meg házasságról is, hogy van a szeretett nyelvek. Azt hiszem öt szeretett nyelvet sorol. Ez nagyon szép könyv, én is olvastam, és nagyon hasznos, és én sem gondoltam rá, amíg olvastam, hogy én azt hittem, hogy hát a másiknak is az a jó, ami nekem. És nem. Még egy házasságban sem. És ez, amiről beszélünk, az nagyon hasonlít erre, észreveszitek, hogy mindenki a maga nyelvén akarna beszélni, mondjuk érzelmileg is egy kifejezni szeretetet családon belül, és azt mondja, hogy figyelj, nem fog érteni belőle, mert ő más nyelvet beszél. És hogyha ez igaz ott, mennyire igazabb az evangélium egészére nézve. És ezt nem tehetjük meg, hogy nem vesszük figyelembe. Egy másik példa, amikor tanítottam még Tatabányán pénzügyeket, emlékeztek, meséltem talán erről, a diákeim szerettek. Volt, hogy összehasonlítottak másik kollégával, és olyan még kínos is volt, mert bele is írták, hogy ez azért jobb, mert. És tudjátok, mi volt? Az, hogy tekintettel voltam arra, hogy ők hol tartanak, és én ahhoz képest magyaráztam nekik. A kollégám meg önmagába tolta át az ismereteket, azt mondja, hogy vagy felkapaszkodik addig a diák, vagy nem. Ő okosabb volt, mint én, jobban tudta az anyagot, csak nem figyelt annyira a diákokra. És már ettől milyen más volt a helyzet, hogy a diák érezte azt, hogy én oda megyek arra a szintre, ahol ő van, és onnan próbálom felépíteni. Pál apostolnál is van egy jó példa, amikor erről először beszéltem, Tatán, akkor jártunk ott éppen a 16. fejezetnél apostolok cselekedeteiben, majd olvassátok el, sose tűnt fel, csak most a Biblia körre készülve. Apostolok cselekedete, a 16. fejezet első három versében olvassátok azt, hogy Pál azt mondja, hogy a gyülekezetek mindenhol tartsák meg az apostoli zsinat döntését. Az előző fejezetben van, tudjátok, hogy a körülmetélkedni nem szükséges. És mit csinál? 3.-4. verset majd megnézitek. Körülmetéli Timóteust. Értitek? Tehát egymás utáni versében azt mondja, hogy tartsák meg azt, hogy nem kell körülmetélni, és ott írja, hogy és körülmetélte Timóteus. Hát akkor könyörgöm, most akkor mi van? Erről beszélgettünk a Nyergesi Bibliakörben, és arra jutottunk, hogy a gyülekezeteken belül az volt, hogy ez legyen tisztában a fejekben, hogy nem kell körülmetélni. De Pál Timóteus nem a keresztényekre tekintettel metélte körül, hanem arra tekintett, hogy ők menni fognak együtt nem keresztény zsidó emberekhez, és hogy ez ne legyen gond. Vagyis, így is mondhatom, hogy kontextualizálta Timóteus. Tehát ahhoz képest, ahova mentek, ahhoz képest készült fel. Tehát nincs ellentmondás ebbe, csak látszólag, amit Pál tett. Mindig ránk fog maradni ez, nem fogja más elvégezni helyettünk, csak a Szentlélek vezetése alatt mi tudjuk ezt megtenni, hogy az üzenet csorbítása és deformálása nélkül tegyük minél foghatóbbá a ma embere számára az evangélium üzenetét. Én annyira érzem a veszélyt, nem haragusztok, és ezért tartom ezt az órát is, hogy mi a saját fejünkből indulunk el. És úgy érezzük, hogy ez csak egyféleképpen lehet elmondani, és aki nem így mondja, az hitehagyó, és aki meg erre, csak úgy jó mondani, hogy mi mondjuk, és aki erre negatívan reagál, az evangéliumot utasította el. Nem biztos. Lehet, hogy azt utasította el, ahogy hallotta. Mi a ma emberéhez küldettünk, és nem a tegnap emberéhez, és nem az ókor emberéhez, és nem szabad, hogy az üzenet hirdetésnek a formája. Az, hogy meghirdetünk például egy alkalmat, amit rendezni akarunk, az önmagában szűrjön. El tudjátok azt képzelni, hogy valaki ránéz mondjuk egy meghívónkra, és azt mondja, hogy hát figyelj, sokat nem néz ki belőle, és ezért el sem jön. Tényleg az lenne a cél, hogy minél vonzóbb legyen. Ne érezze úgy, hogy ez egy szűk és belterjes alkalom, ahol neki nincs keresni valója. Engem nagyon foglalkoztat ez mostanában, hogy mi tudat alatt, nem is szándékosan, de már azzal is tudunk embereket távol tartani, már nem szándékunk szerint, hogy nem tesszük minél vonzóbbá számunk, hogy legalább az esélyt adja meg, jöjjön el és hallgasson bele. Múlik az időnk, és nézem, hogy mi az, amit megtehetek, hogy nem részletezek jobban. Igen, például egy fontos dolog az, hogy a posztmodern ember az nem nyitott a hagyományos vallásokra. Mert már van véleménye róla. Tanulta, olvasta ott az internet, tehát hogy elhelyezi magába, hogy hova tegye a hagyományos vallásokat. Mi is annak számítunk különben. Szerintetek, hogyha valaki az interneten megnézi az adventizmus, mit fog találni róla? Hát, hogy 1840-ben volt egy nagy várakozás, az nem sikerült. Van egy prófétánk, aki nem is az. Ugye vannak ilyen oldalak sajnos, nagyon kiugrott adventistáktól ilyen támadó oldalak. Jó eséllyel ezeket fogja megtalálni. Aki a neten tájékozódik, az valószínűleg nem fog érdeklődni, vagy előítéletei lesznek. Érthető módon egyébként hozzáteszem. Ezt csak egy példaként mondtam el, hogy mennyire nem nyitottak, és sokszor mi sem vagyunk nyitottak ezek felé az emberek felé, mert túl modernek érezzük őket, és ők talán az evangéliumra nem nyitottak. Azt mondta Bihari testvére, a terület titkára, hogy megnézték a statisztikákat. Tudjátok, hogy amikor valaki megkeresztelkedik, az egy adatlapot kitölt. És kiderült, hogy a megtértek, megkereszteltek közül azoknak az aránya, akiknek nincs valamilyen vallási előélete, tehát nem egy másik felekezet, vagy nem voltak vallásosak, az mit gondoltok mennyi? Kíváncsi vagyok, ti mit tippeltek? Tehát aki nem vallásos háttérről jön hozzánk és tér. Tíz. 10-11%. Tehát a zöme azoknak, akik jönnek itt a detnél, az utóbbi, nem tudom, nézem az éveket, én nem mondtam, vagy nem írtam fel, hogy hány év, de több év átlagát, vagy adatait nézték. A megkeresztelkedőknek csak a 10-11%-a olyan, aki nem vallásos háttérről jön. Tehát magyarul mi más vallásos közegben találunk inkább visszhangra, vagy oda megyünk inkább, nem tudom, több tényező lehet. Mit jelent ez? Nagy tömegeket nem igazán érünk el a nem hívők körében. Márpedig kik vannak ma többen? Hát mégiscsak ők vannak többen. Tehát olyan, mintha tudat alatt, vagy a módszereinkkel önmagában lemondtunk volna erről a széles rétegről. Főként vallásos háttérű érkezőket érünk el, és ezzel a többség kimarad. Mit csinálnak ilyenkor egy jobb cégnél? Már bocsánat, hogy ezt mondom. Felismerik a hibát, és elkezdik keresni, hogy mit kell változtatni ahhoz, hogy azt a széles piacot elérjük. Hát szemléletváltás, igen. Piacelemzés, piackutatás, szemléletváltás. Bocsánat, ezek több mint átkozott szavak, de azért világfélje maguk nemében. A szandálos történetet meséltem nektek? Nemrég hallottam, nagyon tetszik. Hát, hogy Afrikába kiküldött egy ilyen lábbeli gyártó cég egy üzletkötőt, hogy derítsen fel új piacokat. És visszaírt az első üzletkötő, hogy hát sajnos itt semmi jó nem néz ki, itt senki se hord lábbeli, tehát nekünk itt nincs esélyünk labdába rúgni. Kiküldtek egy másikat, az visszaírt ugyanonnan, azt, hogy óriási piac van, itt senki nincs lábbeli. Értitek? Tehát, hogy ugyanazt a tényt így is, meg úgy is lehet érteni. És mind a kettőnek igaza volt, ha abból indulsz ki emberileg, csak hát a gyártó szempontjából nagyobb igazságnak tűnik az utóbbi, nem? A piacot nyit. Szóval nekünk sem mindegy, hogy azt mondjuk, hogy a társadalom milyen állapotban van mondjuk, vagy milyen a balabájtottsága, most akkor ezért ne csináljuk, vagy ezért mondjuk azt, hogy hát most Pálnál járok, ugye mondom, a héten ő volt, bement a téma, emlékeztek, hogy mit mond a 17. fejezet, majd itt is odaérünk, azt mondja, hogy látta, hogy mennyi templom van. Mint a nyű, bocsánat, hát nem így írja, de szóval annyira alaposak voltak a görögök, hogy még az ismeretlen Istennek is szenteltek egy templomot. És azt mondja, hogy Pálnak, nem tudom, emlékeztek, azt mondja, hogy Pál hogyan dolgozta ezt fel, hogy hát ez a helyzet Athénban. Mert azt mondja, hogy fiát, görögök, hát mit vártál, nem? Tehát azt mondja, hogy Pálnak a lelke háborgott ettől. Semmi rosszat nem csináltak, tehát nem a bűneiktől háborgott, hanem attól, hogy ennyi Istent imádnak, és pont az igazit nem, és ezt nem hagyhatja annyiba. És elmondta szerintem a legnagyszerűbb prédikációt, amit én valaha olvastam bárhol. Ez egy más dolog, hogy utána kritizálta magát is ebb tekintetben, de az, hogy ő neki háborgott a lelke attól, amit látott, nem fogadta el. Ő az evangéliumnak egy hatalmas lehetőségét látta a témában. Az egy más dolog, hogy nem úgy alakult aztán. Mire figyeljünk, mi az evangéliumnak a lényege, szerintetek, ami nem csorbulhat? Hát az Jézus Krisztusnak az áldozata. Az, hogy bűnös vagy, de van megoldás, valaki megoldotta, nem akármilyen áron, és ez maga az Isten volt. Ez most is a jelen való igazság, ezt kell továbbadnunk. Az, hogy ezt hogyan tudjuk közelebb vinni az emberekhez, ennek kell megtalálni a magát. Mert a ma ember legfeljebb hallott Jézus Krisztusról. Éppen beszéltük, hogy ha kitöltettek egy statisztikát, mi is volt ez kérdőív, akkor meg tudják mondani, hogy hát Isten fia volt. Na és ön hisz Istenbe? Ja, én nem hiszek, csak tudom, hogy Isten fia volt. Nem? Mert sok ember így van vele. Nagyon fontos és nagyon tetszett, amit elhangzott ezen a képzésen, egy pici türelmeteket kérem, hogy mi a, igen, már vége felé haladunk, mi a kontextualizálás. Sokan esetleg gyanakvással vannak, hogy modernizáljuk meg az evangéliumot, ezzel tönkretesszük. Nyilván azt nem szabad, tehát ezért kell figyelni, hogy csináljuk. Azt mondja, hogy a kontextualizás nem azt jelenti, hogy azt adjuk az embereknek, amit hallani akarnak. Igen, ettől félnek sokan, és ezt nem szabad megtenni. Tehát, hogy hozzájuk alkalmazkodunk, olyat mondunk, hogy szívesen hallják. Hanem azt jelenti, hogy bibliai válaszokat adunk az embereknek, akár olyat is, amit nem akarnának meghallani a tartalma miatt. De ezt úgy mondjuk el olyan nyelvezettel és formában, hogy megértsék. Tehát ne azon múljon. Tehát ne a forma akadályozza azt, hogy megértse, hanem tényleg csak azt, hogy a tartalomra mond nemet. És erre, ez a mi dolgunk, hogy erre figyeljünk és erre vigyázzunk. Ugye röviden így lehet ezt megfogalmazni, hogy az evangélium lényegének a veszélyeztetése nélkül kell lefordítani a mai kultúra számára az evangéliumot. Nem akarok mindenben, pedig annyi tanúságos dolog van itt. Egy dologra hagy hívjam fel a figyelmeteket, ezt jó tudni. Szerintetek mi nekünk van valamilyen kulturális meghatározottságunk, vagy nincs? Már hátulról bologatnak, azért bologatok én is, befolyásolok titeket, van. Ez tipikusan az, amikor valaki úgy érzi, hogy ő egy semleges középpont, és hozzá képest ilyenek vagyonak az emberek. Egyikünk sem. Mindnyájan meghatározottak vagyunk. Nem készültem, hogy jó példával szólják, de talán értitek, hogy miről van szó, hogy azt hiszed, hogy az az etalon, mert téged nem befolyásol semmi. Nem igaz. Téged is befolyásol. Téged is befolyásol a neveltetésed, az, hogy itt nőttél fel, a vallási előéleted, a felekezeti előéleted és minden. aki a missziót végzi, az nem tiszta evangéliumban indul, hanem a saját kultúrájába beágyazottal. Ugye ezért is van az, hogy aki mondjuk egy olyan közegből jön, ahol szigorúbb, fegyelmezettebb volt a vallás, neki ez az etalon. A másik máshol nőtt fel, és akkor konfrontálnak egymást, hogy most akkor mi legyen a norma a gyülekezetben, az életben. De nagyon fontos, hogy amikor evangelizálunk, akkor két kultúrában vagyunk jelen egyszerre. Az Istenében, kultúrának nevezem, meg az emberekében, akiket el akarunk kérni. Őket kéne összekötni egymással, úgyhogy azt nem szállíthatjuk lejjebb, amelyik fent van, az Istenét, de ahhoz szeretnénk, ahhoz, hogy oda elvigyük a másikat, oda meg le kell nyúlni, el kell érni. Szükség van tehát arra, hogy az emberekhez érthető módon szóljunk, ehhez viszont meg kell értenünk azokat, akiket el akarunk érni. Azon gondolkozom, hogy tegnap olvastam, és szerintem az nem a szombatiskából volt, ugye, hogy valahova kiküldtek egy... Nem, igen, van a tanítói melléklet, igen, azt ismeritek? És azt hiszem, abban olvastam azt, olvasta valaki most az E-hetit, a tanítóit? Nem. Azt hiszem, abban van egy történet, hogy elment egy misszionárius valahova, ott Borneo, tehát ott az indonéz maláj környéken a szigetvilágban, és mondja, egy olyan helyre ment el, ahol törzsi háborúk folynak, elég hevesek, úgyhogy hát nem kimérik egymást, tehát kannibalizmusig bezárólag, és oda ment el misszionáriusnak. És azt mondja, hogy elkezdte úgy a munkát, de sok éve, tehát már több évtizedre jól értette, elkezdte úgy a munkát, hogy kezdett megismerkedni velük. Elment velük dolgozni a földekre, együtt ettek, amiről most a szombatiskolában szó volt, ez teljesen idevág. És aztán lassan bizalomba fogadták, aztán még hívott maga után, mert már kellett még 4 misszionárus, már 5-en vannak, és nem tudom hány száz fős gyülekezet alakult ki. De az egész nem onnan indult, hogy ment és vitte maga előtt a Bibliát, hanem úgy, hogy hát először őket ismerte meg, és ahhoz képest. Hát addig nem tudod, amíg nem ismered őket, addig nem tudod a munkát végezni. Sok mondani valóban, de az idő is fogy meg, nem akarom megosztani nagyon a figyelmeteket sok szemponttal. Azzal zárnám a mondandómat, hogy mi vesszük a fáradtságot arra, hogy figyelembe vegyük a megszólítató embereknek a más voltát, mint mi vagyunk, meg a más voltát, mint a Biblia idők embere, és hogy ehhez képest keressünk utakat. És én most nem tudom nektek megmondani azt, hogy miket tegyünk, de ezt a biztos határt nem tudom megmondani. Mondok egy példát, ami nekem nagy dolog volt, ezzel zárnám. Tudjátok, hogy a károli fordítást használjuk. Nem tudom, találkoztatok-e már észrevétel, hogy valaki jön és azt mondja, hogy hát ez neki nagyon nehéz olvasni is, meg érteni is. És mit szoktunk mondani erre? Ez az egyedül helyes. Nem? Nem tudom, tudjátok, hogy a károli fordítás se helyes, csak még ez a legjobb magyar nyelven. Tehát nem hibátlan, hanem ebben van talán a legkevesebb hiba. De, hogyha valaki jön, ő arra vágyik, hogy a legkevesebb hibával bíró fordítást olvassa, vagy hogy értse, amikor olvassa. Én elállom nektek, én elkövettem azt, amit korábban lehet, hogy eretnekségnek is tartottam volna, bár lehet, hogy túlzok. Tény, hogy nekem korábban egy katolikus fordítást egyszer vettem, mert hogy legyen meg az is, meg belenéztem bizonyos esetekben, mikor mentem. Hogy mondtad?
Mondom, hogy az úszvetségi fordítása nehéz jó.
Igen, igen, tehát én szerintem mi bennünk van egy olyan hajlam, bocsánat, nem akarok senkit megterhelni, hogy... Ezen rajta van egyfajta jóváhagyás, így kimondatlan vagy kimondottan a károli fordításon, ezt használjuk és nem merészkedünk ki erről ebből a karámból. Hát én most megvettem, mondtam nektek, hogy reneszánszomat élem itt az új helyzetben már egy éve, megvettem az újonnan revideált Károlit, az új fordítást megkérdeztem, de a Szilvási testvért is megkérdeztem egyszer, hogy ő mit tanácsolja, hogy őnek mi a tapasztalat, ő a református új fordítást ajánlotta, megvettem azt is. Elővettem már egy csomó német bibliám, különböző fordítások, Luthertől, másoktól, Elberfelder, meg a Perl, meg ezek, és elkezdtem nézni szisztematikusan ezeket, főleg a kényes pontokat. Dánieli proféciák, Jelenések 13, meg ezeket. És tudod, mit találtam? Hát van, ahol némelyik csapnivaló tényleg, tehát homályba. Nyilván nem értette, aki fordította. De megmondom őszintén, van olyan, ami jobb, mint a Károli, vagy jobb, mint a miénk. És magyarul is vannak olyan, a magyar fordításokban is van olyan hely, ahol ezek az általunk nem használt fordítások pontosabbak, mint a Károli. Tehát nem lehet egy üdvözítőnek kiáltani egy fordítást. És ez miért érdekes? Azért, mert ha mész valahova, ha beszélsz egy emberrel, veszed-e azt a fáradtságot, hogy előveszel egy olyan Bibliát, amit még ő is tud olvasni, vagy megért, esetleg használ, és megnézed, hogy lehet, hogyha ebből mondod neki, semmi se fog történni, tehát nem csorbul a mondandód, de legalább érteni fogja. És szerintem ez egy viszonylag egyszerű példája, annak egy tárgyi példája, amiről beszélek, hogy mindig ott éljen bennünk az, hogy nem elég az, hogy nekem érthető, amit mondok, nem elég az, hogy nektek érthető, amit én mondok, mert már évek óta összejárunk, és megszoktuk egymást, meg a szóhasználatunkat, hanem hogy én mindig úgy szóljak az emberekhez, hogy ők értsék, és hallják meg belőle az evangéliumot. Mi módon hallanának pedig prédikáló nélkül? De olyan prédikáló kell, aki meg tudja oldani azt, hogy a magasságos gondolatait az Istennek, amik olyan magasan vannak, mint az alapigénk mondta, egészen közel hozza a mai kor emberéhez. Nem általában az emberhez, hanem a mai kor emberéhez. Én azt kívánom, hogy az Isten erősítsen meg bennünket ennek a felelősségnek a tudatában, és adja a Szent Lelkét ahhoz, hogy ilyen módon is el tudjuk végezni, csak is ilyen módon, helyes módon az evangélium hirdetésnek a szolgálatát. Amen.